Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. 2026. május 30-án Hangtörténetek című műsorunk 165. epizódjában, hogy színesítsük műsorunkat, némi bepillantást engedünk a kulisszák mögé, amennyiben elárulom kedves hallgatóinknak, drága barátainknak, hogy én minden zenei összeállítás mellé kapok egy e-mailt a Tekucsi királytól, melyben rövid instrukciókkal látja el az aznapi muzsikát. Ezt fogom felolvasni a folytatásban. Zene. Botrány. Az sincs már jó formán, akit szidjunk Pannoniában, úgy értem. Azok a vezérük által cserben hagyott szerencsétlenek a dicsőséges Armália elárvult maradéka láttán sajnálat támad bennem inkább sem, mint a régi harckett felbuzgása. Vettem tudomásul minap nagy-nagy elképedésemre. Nem vetnünk sem kell, hál' Istennek, maradt hát a morfondírozás, van is már ötletem. Hozta meg az én kedvemet a mai összeállításhoz dr. Szabó Attila, akivel ma interneten keresztül beszélünk, hogy pontosan mit hallgatunk, és milyen ötletei vannak már, az hamarosan kiderül. Szervusz, kedves Attila, üdvözlünk, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jó? Régi zenével kezdtünk, pontosabban a késő reneszánsz és a barokk határvidékével. Jan Pieterszon Sweelinck, Shakespeare kortársa volt, holland zeneszerző és virtuóz billentyűs is volt, orgonista és csembalista. Egész életében Amsterdamban élt és alkotott, a régi templom kántora volt, és életében talán legtávolabb Antwerpenbe jutott el egyszer valami csemboló vásárlás okán. Itt nem tudunk nem Immanuel Kantra gondolni, ugye a königsbergi filozófusra, aki úgy szintén arról is volt híres maga korában, hogy nem lehetett őt Königsberg várfalain kívül látni, viszont a várfalakon belül minden délután 4 órakor pontosan sétára indult, olyannyira pontosan, hogy a königsbergi polgárok zseborájukat hozzáállították. Sweelinck tulajdonképpen az észak-német orgonaiskola atya istenének tekinthető. Ő volt Scheidemann és Samuel Scheid mestere. Egy egészen páratlan rögtönző volt. A játék az európai hírű látványosságnak számított, illetve hogyha pontosabban fogalmaznánk, akkor kéne találjuk azt a szót, hogy alványosságnak, ugye? És ő tekinthető ugye a fuga művészetének előfutáraként, amit aztán természetesen Bach és Handel sítettek be. Hatalmas munkássága van vokális területen, és mind a 150 genfi zsoltárt megzenésítette. Most az első darab, amit hallottunk, az egy késő reneszánsz nótának számít. Abban az időben, 1589-es esztendőben ez valósággal a kor lambadája vagy makarénája volt, annyira sláger volt, ez az első darab, amit hallottunk, ennek a címe Ballo del Granduca. A fő dallamot, az eredeti dallamot, azt egy olasz szerző Emilio de Cavalieri szerezte, az 1589-es firenzei esküvőre, ami Ferdinando de Medici toszkánai nagyherceg és lotaringiai Krisztina között esett meg. Ugye ez a Medici nagyherceg mellékneve volt az Il Granduca, innen a zenedarab címe is. Akkora ünnepség volt ez, hogy híre ment egész Európában, és gyakorlatilag minden európai fejedelmi meg királyi udvarban ismeretes volt aztán ez a zárótánc dallama, valóságos slágerré vált, és ugyanakkor azt is megállapították, hogy miután nyilvánvalóan nem saját anyagot használt fel Sweelinck, hanem nem is ő maga szerezte, hanem tanítványaival közösen, jelesen Scheidtal, az imént említett Samuel Scheidtal írhatta rögtönzések közepette. Második darab, amit hallottunk, az egy kezdetileg igen érdekes remek mű, ugyanis itt a visszhang technikát alkalmazza. Az orgona egyik regiszterén játssza a dallamot, egy másik regiszteren, egy ilyen halkabb, zártabb regiszteren manuálon szólal meg a visszhang, amit aztán meg lehet valósítani csembalón is úgy, hogy két manuálos hangszeren játsszák. Az orgonista James David Christie, amerikai orgonaművész, egy amerikai orgonán hallottuk különben a mindkét darabot. a historikus előadásmód szakértője. Azzal hívta fel 1979-ben a figyelmet magára, hogy ő lett a világegyetem történetében az első amerikai orgonaművész, aki megnyerte a legrangosabb európai orgonaversenyt Brüsszelben. Második zeneszerzőnk az egy francia zeneszerző lesz, Antoine Dard-nak írják, de Dard-nak ejtik, aki a francia előklasszicizmus gáláns stílus jeles képviselője, kiváló fagott és oboaművész volt. Ő volt a királyi udvar fő oboistája. A fagott szonáta, amit hallani fogunk, az egy moll szonáta, a c-moll szonáta, második, harmadik és negyedik tételét fogjuk hallani. Igen, virtuóz munkának számít, és egészen szélsőségesen magas regisztereket követ el a fagottostól, olyan magasságokat, amik jóval későbbi hangszereken is nehezen voltak elérhetők. Az eltelt idő az elhomályosítja a végidők dicsőségét. Ezen vagyunk mi, hogy próbáljuk elreállítani régi fényében, megcsillogtatni megint a végidők kiváló zeneszerzőit és előadóit, amiként Antoine Dahét is, és az ő szerzeményeit előadó Ricardo Rapaport nevét is, aki egy braziliai Rio de Janeiro-i születésű fagottos, aki viola da gambát is ismeri, a gitárt is, a zeneszerzést is gyakorolja, és ugyanakkor még egy építészeti diplomája is van. Hallgassuk tehát Antoine Dahl egy c-moll fagott szonátájának három tételét.
Thank you.
Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BioEl támogatása tette lehetővé.
Antoine Dar szonátája után egy Antonio Rosetti koncertóval folytatjuk.
Ki csalóka módon nem olasz, hanem cseh. Ő már Mozartnak volt kortársa, egy évvel Mozart után halt meg. A német klasszicizmus igen népszerű zenésze volt, akinek műveit egész Európa szerte játszották. Eredeti neve neki Franz Anton Rösler, manapság a lemezeken a csehek ilyen néven is adják ki, nekem legtöbb csehszlovákiai meg cseh lemezen ilyen néven szerepel természetesen cseh nevén, Franz Anton Rösler. Honnan az olasz név? Hát ugye tudjuk, hogy legnagyobb magyar bűvészek is, például Rodolfo is, meg Houdini is idegen neveket vettek fel, hogy hangzatosabbak, piacosabbak legyenek. Hát ugyanezt történt Röslerrel is, aki miután 1773-ban csatlakozott az Oettingen-Wallerstein-herceg udvari zenekarhoz, úgy gondolták ott a, gondolom, a menedzserei, nem ő saját maga, hogy jobban hangzana, ha olaszos nev van. Az időben, és az előtt is, és még utána is sokáig az olaszoknak nagy ázsgyójuk volt azért zenészekként. Ekkor vette fel tehát az Antonio Rosetti nevet. Ugye nem sejtette, hogy később a régi zenében bogarászó tudósoknak mennyi fejtörést okoz, mert kiderült ugye, hogy abban a korban több ilyen Antonio Rosetti néven szereplő zenész is működött Európa szerte. Mindenesetre abban biztosak lehetünk, hogy ő volt a leghíresebb. 1791 Miklós napján, decemberében halt meg Mozart. Mai szemmel nézve egy igen elfuserált temetés jutott neki osztályrészül, amit én nem egészen értek. Ahogy utána olvastam, valószínűleg második József kalapos király, német-római császár rendeletének volt ő egyféleképpen áldozata. Nem tömegsírba temették, hanem egy közös sírba, és utána aztán lehetőség nyílt volna arra, hogy újra temessék, de valamiért felesége ezt elhanyagolta, és mire már eszébe jutott, hogy látogassa meg régi férje Mozart sírját, addigra elfelejtett, hogy hol van, úgyhogy pontosan ma se lehet tudni, hogy hol nyugszik Mozart. Mindenesetre halálára számított egy esztendőre, 1792-ben egy monumentális gyászmisét rendeztek a tiszteletére, és ezen szólalt meg Rosetti requiemje, a Mozart tiszteletére. Úgy látszik, hogy ezek a requiemek szerzőjüknek hát bal szerencsét hoznak, mert akár csak Mozart, ő is kb. Fél esztendőre a requiemje előadása után meghalt. Amúgy hatása volt Mozart a zeneileg is, főleg a Kürt versenyeit tekintve, és annyit mondhatunk még Rossettiről, hogy abban az időben ugye még csak a Natur kürtöt ismerté, tehát a billentyűs kürt az nem volt ismeretes, nem volt felfedezve, és hát a munkájából kiderül, hogy olyan elképesztő technikával dolgozhattak az akkori művészek, hogy ma valószínűleg nem kaphatnánk ilyen naturkürtöst, mert mindenki hozzá van szokva már a modern kürtökhöz. Ez a D-moll kürtverseny, ezt majd egy kiváló előadásban fogjuk hallani. Ellen MacDougall, ausztrál művész előadásában, akit a Paratum Integrum Orchestra kísér. Ők Moszkvában alakult együttes, nevük érdekes, azt jelenti, hogy kaszálatlan rét. Ez is arra utal, hogy olyan zenészekkel, zeneszerzőket igyekeznek megszólaltatni, akik kevésbé ismertek. Hallgassuk tehát Antonio Rossetti, vagyis Franz Anton Rösler D-moll naturkürt versenyének első tételét. Thank you.
két viszonylag hosszú zenedarabra maradt időnk mai összeállításunkban. Ezek közül az első Beethoven. Mit hallgattunk tőle, és miért pont ezt?
A harmadik A-dur cselló és zongora szonátájának első tételét fogjuk hallani, az Allegro Manon Tantót. Pablo Casals és Rudolf Serkin egy 1953-as felvételéről.
Thank you.
1953-as felvételről hallottuk Pablo Casals-t és az őt kísérő Rudolf Serkint. Casals 11 éves gyerek volt, aki egy év múlva találkozott élete hangszerével, csellóval, de már nagyban hegedült, zongorázott és orgonázott Liszt Ferenc halálának évében. Annak a Liszt Ferencének, akit 1823-ban 11 éves korában Beethoven illetett homlokcsókkal, ami csókot azóta is úgy tart számon a zenetörténet, mint az Isten ujjának érintését a Sixtusi kápolna mennyezetén Ádám teremtésekor. Szerénységem 1973-ban Pablo Casals halálakor 11 éves voltam. Szimfóniáimat és oratóriumaimat ugyan nem kezdtem még el komponálni akkoriban, de a nagy Beethoven szimfóniákat, Liszt Faust szimfóniáját és két zongoraversenyét, valamint híres orgonaműveit betéve tudtam már. Azon álmodoztam, bárha egyszer majd megadhatna nekem, hogy Bach összes orgonaművét megismeressem, meg hogy egyszer betekintést nyerhessek egy föltani intézet őslénytani részlegének adattárába, ahol megtudhatnám határozni azt a mohakövületnek, ősi lenyomatnak vélt nagy becsben tartott kövemet, amit mini Paganelként a domboldalon kapirgáltam ki a földből. Aztán persze később kiderült, hogy csak nehézfém beszivárgás nyoma a kőzet repedésében, de ettől ezért a varázsából egy cseppet sem vesztett számomra. Három egymással összeérő 11 éves gyermek, és oda is toppantunk a már földsüket, megkeseredett nagybeteg Beethoven óra elé, hallhatjuk ziháló lélegzését, és hogy mint minden süket hangosan mormog magában. Oda toppanunk tehát Beethoven elé, aki életében legendává nem esedett, mára pedig mondhatjuk, alakja már-már mitikus ködökbe vész, mint Homéroszé. Távol áll tőlem a nagyzási hóbort, csak azért bátorkodtam a két 11 éves csodagyerek Casals és Liszt mellé beállni harmadiknak az idő tengelyébe, hogy kinyújtott karú gyerekekként összeköthessük ezt az irdatlan hosszú időt, azt a 200 évet, ami Beethoventől számítva máig eltelt. És ami tehát mégsem olyan áttekinthetetlenül hosszú, a három cingár fűgyermek átéri. Záró darabunk egy lengyel származású 20. századi francia szerző tollából származik, egy fagott szonatina, fagotra és zongorára. Két skandináv zenésztől fogjuk hallani, Knut Zönstevold és Evák Nárdáltól. Annak ellenére, hogy sokan a 20. századi zenétől degenkednek, én azt javasolom, hogy nyitott szíve hallgassák, mert ez egy neoklasszikus darab, nagyon szép fagott és zongora zenét fogunk hallani.
Mai társaságukat is köszönjük, kívánunk további kellemes estét, a viszonthallásra! Thank you.
Thank you.